Rendszeresen megjelennek magyar kutatók a vatikáni titkos levéltárban. Tóth Krisztina idén ősszel töltött 2 hónapot magyar vonatkozású anyagok kutatásával. December elején hazautazása előtt beszélgettünk a Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lendületegyháztörténeti kutatócsoportjának munkatársával a Vatikánban végzett munkájáról.
Szombathelyi egyházmegyével kapcsolatban kutatók különös tekintettel az 1936-1939-es periódusra. Ezen kívül foglalkozom a Szombathelyi egyházmegyében az előzményekkel. Disszertációmat a Szombathelyi egyházmegye 1936-1939-es történetéből írtam, amelynek alcíme az volt, hogy Grősz József Szombathelyi egyház kormányzása.
A vatikáni levéltári kutatások ebből a szempontból kerültek a látóteredbe?
Igen, tehát én ezzel a témakörrel 2008-2009-ben kezdtem el foglalkozni, mert akkor megírtam ebből a szakdolgozatomat, akkor még csak a püspöki körlevelek szemszögéből. Majd pedig annyira érdekelt a téma, hogy hát ezt választottam a doktori disszertációm témájául, és 2012-ben lehetőségem nyílt Klebensberg Kuno ösztöndíjjal 2 hónapot kutatni, részben ezzel a témakörrel kapcsolatban, amelynek során különösen az 1936-1939-es periódusra koncentráltam, tehát egy pár előzményt is megnéztem, de azokat akkor még nem részletesen, majd pedig most, 2013-ban lehetőségem nyílt az MTA-PPK lendületegyháztörténeti kutatócsoport támogatásával újabb kutatásokat végezni ezzel a témakörrel kapcsolatban, és ismét 2 hónapra római levéltárakban kutatni, a vatikáni titkos levéltárba, valamint a rendkívüli egyházi ügyek kongregációja levéltárában kutattam.
Miért vált olyan érdekessé a kutatás számára a Grősz József személye?
Grősz József a szakirodalomban különösen 1951-es koncepciós peréről híresült el, de a szakirodalomban különösen kalocsai érseksége és az életének a második periódusa szerepe. Viszont Grősz Józsefnek én a korábbi időszakával foglalkozom. Tehát Grősz József különösen azért fontos, mert ő kalocsai érsek lett, és 3-szor is helyettesítette a püspöki kar élén a hercegprímást. De először, amikor Serédi Justinián meghalt, akkor másodszor, amikor Mincenti börtönbe volt, majd pedig 3. alkalommal, amikor Capik Gyula meghalt, és ő került vissza püspöki kar élére. Ami különösen érdekes, tehát az előzményekkel kapcsolatban, hogy nem elég pusztán az adott periódust vizsgálni, tehát mondjuk jelen esetben az 1936-39-es periódust, hogy például 1929-ben találtam egy érdekes levelet, amelyben leírják Mikes püspöknek, hogy egyedül a Szombathelyi egyházmegyében nincs a magyarországi egyházmegyék közül kis szeminárium kiépítve. Mikes püspök természetesen hivatkozik rá, hogy hát itt van ez a bizonyos Kelc-Adelfi fiúnevelő intézet, és ez kvázi úgy működik, mint egy kis szeminárium, de ennek ellenére olyan, ami hivatalos formában kis szemináriumként működne, nem volt. És ez az előzmény, tehát 1918-19-ben 1 évig volt összesen, ez az előzménye annak, hogy 1941-ben, csomó évvel később végül megnyitja Grősz József a kis szemináriumot. Ő különösen elkötelezett a papnevelés ügye iránt, tehát ez egy olyan témakör, amely minden korban nagyon-nagyon fontos volt, tehát a hívek pasztorációja szempontjából is, és hát természetesen Grősz József különösen elkötelezett volt a papnevelés irányába. Ezért 1943-ban elkezdte az úgynevezett Opus Vocationis mozgalmat az egyházmegyébe. 1941-ben a 12. Piusnak a Cum Nobis kezdetű motu propriójával hirdették ezt meg, és innen jött az ötlet. És az érdekessége ennek az egésznek, hogy az egyházmegyékben, tehát az összes egyházmegyében majd csak 1947-től működik az Opus Vocationis. Tehát a Szombathelyi egyházmegye mint egy első fecske volt ezen a téren. És minden bizonnyal ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a Szombathelyi egyházmegyében korábban kis szeminárium nem volt.
A most lezáruló kutatási szakasz után milyen további lépésekre lehet számítani, milyen csapás irányba folytatódik a kutatás, illetve lesz-e ennek az összeszedett kutatási anyagnak egy kiadott változata?
Természetesen lesz egy kiadott változata, hiszen a most összegyűjtött anyaggal válik teljessé az a korpusz, amelyet a Collectana Vaticana Hungariae sorozatban tervezünk megjelentetni a kutatócsoport keretében, tehát az MTA-PPK PK Lendület egyháztörténeti kutatócsoport keretében, és ez tulajdonképpen annak a három kötetes munkának, amelyet Géfény Gyula írt a Szombathelyi Egyházmegye történetéről, 1929 két kötet, valamint 1935 a harmadik kötet, tehát amelyet Géfény Gyula írt a Szombathelyi Egyházmegye történetéről, annak a folytatása lesz.
És ezáltal akkor elmondhatjuk majd, hogy teljessé válik a Szombathelyi Egyházmegyéről folytatott kutatás?
Véleményem szerint igen, viszont hozzá kell tenni, hogy mindig lesznek olyan részletek, szálak, amin tovább lehet indulni. Tehát egy monográfia összefogja azt az anyagot, amit az ember összegyűjtött, és ahogy látja, éppen akkor a történelemben a dolgok alakulását. Viszont jellegzetessége egy ilyen könyvnek, hogy általában 200-300 oldalnál nem lehet több. Nyilvánvalóan szelektálnia kell az embernek, hogy mi a fontos és mi a nem fontos. Tehát meg lehet, hogy mondjuk részletesen nem szerepel benne egy adott expozitúra vagy kurácia története, vagy mondjuk lelkészség, tehát más szóval mondva, vagy mondjuk egy adott plébániának a részletes története, viszont a főbb csomópontok, tehát amit tisztán lehet látni, az mindenképpen benne lesz.
További sok sikeres kutatást kívánok, és ennek a kötetnek a kiadásához is további eredményes munkát.
Nagyon szépen köszönöm!
Tóth Krisztina történésszel Somogyi Viktória beszélgetett.